Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden jel arra mutat, hogy az elkövetkező hónapokban növekedni fog a migrációs nyomás Magyarország felé, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György kitért arra, hogy jelentősen megnőtt az illegális határátlépést elkövetők száma Magyarország déli határszakaszán, míg a múlt év hasonló időszakában 1400 határsértőt fogtak el, addig idén már mintegy 6500-at. Beszélt arról is, hogy egyfajta visszarendeződés látszik a szerb-magyar határszakaszra, mert azok az embercsempész bandák, amelyek tavaly, illetve két évvel ezelőtt a horvát-szlovén-olasz irányt részesítették előnyben, mostanában ismét a szerb-magyar szakaszon tevékenykednek, nem egyszer erőszakos konfliktusba keveredve egymással. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 11-e között 70 tárgyból 268 helyszínen 4325 tantárgyi bizottság előtt mintegy 71.500-an vizsgáztak, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint az érettségi június 16-a és július 2-a között 1157 helyszínen 3385 vizsgabizottság előtt csak nem 326 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján, írták. A diákok bejelentésére, adózására a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. A legfontosabb, hogy minden 25 év alatti diáknak jár az SZIA mentesség, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal a távirat irodával. A közlemény szerint a diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 25T34-es nyomtatványon. Az idei szezon az elmúlt 2-3 évtized legrosszabb akácméz termését hozta. A tömeges téli méhcsalád veszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, illetve a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás egyaránt hozzájárult a kiábrándító eredményhez. Közölte az agroinform.hu, Boros Péter az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökének nyilatkozata alapján. A közleményben kifejtették, a hazai méhészek a szokásos mintegy 1,2 millió helyett csupán mindössze 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekifutni az idei szezonnak. A jelentős mértékű állománypusztulás okát a szakemberek elsősorban a méheket támadó varroa atka elleni hatóanyagokkal szembeni rezisztencia erősödésében látják. Az ukrán-magyar határszakaszon 7037-en léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Több mint 160 millió forint Európai Uniós támogatásból korszerűsítették Mezőkövesd, Tiszadorogma, Mezőnyárád és Nemesbik leromlott energetikai állapotú önkormányzatai épületeit, közölte a Mezőkövesdi Média NKFT a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a Széchenyi Terv Pluszban megvalósult projektben 4 településen összesen 6 intézmény újult meg. az energetikai beruházás csomag a terület és településfejlesztési operatív program pluszban valósult meg, amelyben konzorcium vezetőként Mezőkövesd önkormányzatának pályázata nyert el a támogatást. Végül az időjárásról. Nagyrészt derült, napos, száraz idő várható. Kevés gomoly felhő a nyugati és északkeleti tájakon lehet. Elsősorban a keleti megyékben élénkül meg az északi szél. Másutt általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Folytatjuk az Erdélyi Fejedelemség történetét bemutató sorozatunkat. A múlt adásban a Bocskai István halála utáni időszakról, Báthori Gábor fejedelemségéről beszélgettünk, majd elérkeztünk az 1613. évhez, amikor Bethlen Gábor Erdély fejedelme lett. A mai adásban róla beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ő az, aki elhíresítette Erdélyt Európában. Ő az a nagyformátumú uralkodó, akinek a időszakát egy etalonnak fogadják el, és fogják föl a későbbi erdélyi fejedelmek is, és mindig Bethlenhez igazítják magukat is, és az erdélyi fejedelemségnek a helyzetét és sorsát is. Tehát meghatározó személyiségről van szó. De azt is mondhatnám, hogy különleges fejedelemről van szó a tekintetben is, hogy őt nem nevelték egyáltalán uralkodónak. Hát őt nem készítették fel arra, hogy hogyan és miként kell uralkodni. most nem a viselkedésről van szó, hanem kifejezetten, hogy hozzáértően intézni a politikát, a politikai ügyeket, döntéseket, az ország javára kihasználni bizonyos helyzetet, stb. Ebben nagymester volt. Ösztönösen nagy politikus volt Bethlen. Rengeteg példával tudunk szolgálni, de egyet-kettőt feltétlenül azért kiemelni. Nem véletlenül hangoztattam és hangsúlyoztam az előbb, ugye a török oldaláról mennyire biztosított az ő pályafutása. Na de hát a királynak is beleszólása van a tekintetben, ugye, hogy princeps lehet, vagy nem lehet. Princepségét elismeri a magyar király, vagy nem ismeri. Hát ez bizony hosszú ideig nagyon komoly gondot okozott Bécsnek, illetve Pozsonynak, hogy hát hogyan kell reagálni ugye Bethlenre. Hát Bethlent a török támogatja, az Oszmán Birodalom elismerte. Ilyen értelemben a magyar királynak mindig, hát ha tetszik, egy lépéskényszerben van, és nagyon-nagyon komolyan fontolóra kell venni, hogy most akkor hogyan is, milyen formában történjen meg a princepségének az elismerése. Hosszú tárgyalások vannak vonatkozásban, és 1615-ben érnek be azok a tárgyalások, Nagyszombatban folytatták ezeket a tárgyalásokat, amelynek eredményeként aztán Mátyás király, második Mátyás magyar király elismeri a princepségét. Tehát most már mindkét oldalról megvan az elismertsége, megvan a szultáni atnámi jóvoltából is beiktatás eredményeként, és a másik oldalon pedig a nagyszombati szerződés eredményeként megvan Bethlennek az elismerése és elismertsége. Ettől a pillanattól kezdve mind, ha tetszik, nyugaton, mind keletről ugye abszolút biztonságban van, és hozzáláthat azokhoz a tervekhez, amely hát a Báthori Gábor féle elképzelésekkel homlokegyenest ugye fognak majd hatni. Szó nincs arról, hogy a moldvai vagy éppen a havasalföldi részeket kívánná bekebelezni, és szó nincs arról, hogy a autonómiát, a belső autonómiát megsérteni. A szászokat le fogja csendesíteni, a szászokat ki fogja békíteni, a székelyeket viszont megregulázza. Talán így fogalmazhatnám. És a székelyeket roppant sértette, hogy elrendelte az általános revíziót, összeírást fog a székelyföldön végrehajtani, és elsősorban azért, mert a székelyek igyekeznek kibújni a katonai kötelezettség alól, és inkább vállalják még a jobbágyi státuszt is, mert a jobbágynak nem kötelező fegyvert vásárolnia, hogyha lovasszolgált, katonai szolgált, akkor lótartástól mentesül. Tehát igyekeztek inkább jobb státuszba menekülni, csak hogy ne kelljen ezt az anyagi plusz terheket ugye vállalni. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly következményei vannak annak, hogy ezt a székelyföldre kiterjedő általános lajstromozást, mustrát el fogják végezni, és bizony-bizony visszakényszeríti sokukat a jobbágyi státuszból a székely státuszba, hogy tessék csak igen az eredeti privilégiumból fakadó előnyöket élvezni, de ez ezen járó kötelezettséget pedig vállalni. Tehát a székelyek és szászok vonatkozásában sikerül neki ugyancsak idézőjelben rendet teremteni, a hajdúságot is egyértelműen sikerül megnyernie, főleg itt ugye itt az előbb emlegetett nagyszombati tárgyalások eredményeként, hogy a Rex és a Princeps viszonya rendeződött, az magába foglalja természetesen a hajdúságnak a kérdését is a vonatkozásban, hogy biztosítja továbbra is a király ezeket a hajdú kiváltságokat, nem fogja a bocskai féle privilegizálás bántani, tehát a nyugati fertájon lévő tízezes közösségnek, fegyveres közösségnek a kiváltságai most már így szintén biztosított lesz, és ebben szerepe van megint csak ugye Bethlennek. Hát egészen más ez a szituáció azért 1618 és 1090.
Thank you.
külpolitikáját tekintve, ugye láttuk, hogy a törökökkel, illetve a déli szomszédokkal békére törekszik, ez nem mondható el azért ugye a Habsburgokkal szemben. 1618-ban indul meg a 30 éves háború, amelyhez aztán később ő is csatlakozik.
Igen, amikor említettem azt, hogy ösztönösen, tudatosan megragadja azokat a lehetőségeket, amely az erdélyi fejedelemség számára előnyöket hordoz, és ez külpolitikai vonatkozásban a 30 éves háborúban nagyon szépen kirajzolódik. 1618 májusában történik meg a prágai defenesztráció, amely nyitánya ennek az Európát lángba borító nagy háborúnak. Ennek a megmozdulásnak a következménye egy hatalmas nagy nemzeti felkelés, tehát egy cseh felkelés, és a cseh felkelés az vallási motivumokat is természetesen magában hordoz, és nemzeti motivumokat is egyesít magában. Tehát egy osztrák-német ellenes és katolikus ellenes megmozdulásról van itt szó. Ehhez csatlakoznak majd a morvák, ehhez csatlakoznak a sziléziaiak, és csatlakoznak az alsó és felső ausztriai rendek is. Tehát egy nagyon-nagyon komoly válsághelyzetbe kerül a Habsburg uralom, nyilván ugye Csehországot most akkor ugye elveszítik, akkor alsó Ausztria, felső Ausztria, tessék végig gondolni, ugye ott Bécs is környéke, akkor most megint a protestánsok kezébe kerül, és akkor most a Habsburgok, tehát az Ausztriából is kiszorulnak, tehát ez megengedhetetlen, és akkor hirtelen megjelenik egy újabb veszély keletről, mégpedig Bethlen Gábor fog ehhez a nagy, érlelődő protestáns, érlelődő, formálódó protestáns szövetséghez majd keletről csatlakozni.
Mi motiválja őt?
Mint hangoztattam, ugye, hogy itt egy protestáns nagy koalíció fog kibontakozni, és ennek nyomatékot adnak a vonatkozásban, hogy második Mátyás halála után a protestáns Falci Frigyest fogják megválasztani cseh királynak. Tehát a Habsburgok az egyik legfontosabb választófejedelemségüket fogják elveszíteni, tehát a német-római birodalmon belül választófejedelemséget, és ez bizony-bizony a katasztrofális, meg tragikus következményekkel jár a német-római császárság vonatkozásában is, és szűkebben pedig egész Ausztria vonatkozásában. A protestantizmusnak ilyen értelemben megerősödése, ez jeladás volt Bethlen számára. Beszéltünk arról már itt az előző adásban, hogy igen, a katolicizmus és protestantizmus közötti ellentétek rendezésre kerültek a különféle pacifikációs okmányokban, de hát a gyakorlatban azoknak a kivitelezése és megoldása, hát az nem olyan egyszerű. Itt a protestáns templomoknak igaz elvétele, visszaszolgáltatása, egyházi birtokoknak a ebbe a kézbe vagy abba a kézbe adása, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, komplikált gyakorlati megvalósítást eredményezett, de ez még 1618-ra, 1619-re igaz nem rendeződött megnyugtató módon. Úgyhogy amikor nagyon-nagyon egyértelművé vált a csehországi protestánsoknak a diadala, akkor Bethlen abban a pillanatban a magyarországi protestantizmust érintő sérelmekre hivatkozva kibocsát egy nyilatkozatot, hogy ő bizony a protestantizmus védelmében kénytelen fegyvert fogni és elindulni a magyarországi protestantizmusnak hát védelmére, szabadságjogoknak biztosítására. Ez a szabadságjogok biztosítása vagy szabadságjogokra történő hivatkozás, ez nagyon-nagyon jól hangzott akkor is, és ebben minden belefért, és lehetőleg egyszerűbb egy embert, egy csoportot megérintő szabadságjogoknak a hangoztatása, az hívószó, akár az egyszerű jobbágy számára, akár a városok, akár a királyi szabadvárosok, akár pedig a nemesség vonatkozásában. Tehát igenis a protestantizmusnak a emlegetése az hívószó lesz, főleg ugye a felső Magyarországon. Bethlen 1619. augusztusában már meg is indítja a hadait Magyarországra, és hadvezére a váradi főkapitány Rédei Ferenc, vagy éppen a Rimaszicsi Szicsi György, vagy majd Rákóczi György, ezek azok a alvezérek, akik fogják majd ezeket a hadjáratokat, illetve felső Magyarországon kibontakozó támadást indítani, és célja az előbb emlegetett konfederációhoz való csatlakozás. Tehát még egyszer ugye a cseh, morva, sziliziai, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria és magyar és erdélyi. Tehát, hogyha ezt összeszámoljuk, akkor ez 7 különböző ugye országrész tartományt jelent, úgyhogy nem véletlenül fog majd a dokumentumban fölbukkanni az, hogy 7 országból álló konfederáció jön létre a Habsburgok ellenében, és mindenki a Habsburgoknak az eltüntetését kívánja, óhajtja. Kedvező a szituáció 1619-ben, hiszen Mátyás márciusban meghal, és augusztusban történik majd csak II. Ferdinándnak megválasztása, aki nagyon katolikus, jezsuiták nevelték, úgyhogy nagyon-nagyon hát ellenséges II. Ferdinánddal szemben a közeg, és bizony II. Ferdinánd a hatalmát hogy tudja, mint tudja biztosítani, ilyen ellenséges közegben honnan tud szerezni megfelelő katonaságot. Hát ez bizony ugye a következő hónapoknak a kérdése. Lengyeleknek a magatartása nagyon fontos és nagyon lényeges. Tudnélik, hogy ez a harmadik Zsigmond, aki ellen már Báthori Gábor is áskálódott, sikerült azért biztosítania továbbra is magának a lengyel trónt, és most 1619-ben, 1620-ban hát riadót fog doboltatni ugye a Zsecsposzpolitában, főleg itt a déli részeken, tehát Kis-Lengyelországban, és fél attól, hogy ez a protestantizmus átterjed majd a déli területekre. Tehát nagyon-nagyon fél attól, hogy sikeres lesz ez a konfederáció, és a konfederáció itt nem fog megállni. Tudnék, a lengyeleknek, tehát a lengyel királyságnak nagyon-nagyon komoly érdekei vannak Sziléziában, és a sziléziai protestánsoknak ugye a megerősödése az nekik nem kívánatos. Tehát ez Lengyelország felé is jelentett egy kihívást. Ugyanakkor Bethlen megjelenése, főleg ugye az a hadsereg csoport, amely Lőcse, Késmárk útvonalon közvetlenül a lengyel-magyar határhoz közel vonult Nagyszombat Pozsony irányába, az igenis jelentett egy veszélyforrást megint csak a déli Lengyelországra. Úgyhogy a lengyelek határőrséget megerősítették, és a határmenti vajdaságokban nemesi felkelés rendeltek el, és Bethlent természetesen ugye török barátnak, törökkel béleltnek, stb. Emlegették egymás között, és féltek egy ilyen támadástól. Hogy mennyire nem volt alaptalan azért ez a félelem, az éppen mondjuk 1620-21 mutatja, de ez a nyugati-keleti frontnak ugye egybekapcsolódását és egybekötését azért egy picit más szemszögből is érdemes megnézni. Tudnélik, ezek a akciók, katonai akciók, ezek viharos gyorsasággal fognak előre haladni, és minden felső magyarországi jelentős vár és város egymás után adja meg magát Bethlennek. Tehát Fülekre tessék gondolni, Érsekújvárra tessék gondolni, és akkor már is ott vagyunk Nagyszombatnál, Nagyszombat szomszédságában pedig ugye az ország fővárosa, Pozsony. És 1619-ben Pozsony város október 14-én megadja magát, és a Fellegvár pedig 15-én fogja megadni magát. És Forgács Zsigmond nádor az, aki hódol Bethlen Gábor előtt. És most itt egy pillanatra gondolkodjunk csak, hogy a nádor és a fejedelem között hát végeredményben milyen viszony van, vagy egyáltalán egyik a másikhoz hogy közeledik, vagy közeledhet, van-e itt egymás mellérendeltség, van-e valamilyen aláfölé esetleg rendeltség egymás között. Ez egy politikai helyzet, ez egy roppant érdekes helyzet, egy szituáció, mert ugye itt az állam az államban szituáció, itt most Pozsony és Pozsony környékén egészen más akusztikát kap. Miután Forgács Zsigmond az ország második embere a király mögött, neki joga van a király akadályoztatása esetén olyan intézkedéseket foganatosítani, amely a király intézkedést helyettesíti. Például egy országgyűlést össze lehet hívni. vagy például mi legyen a koronázási jelvényekkel, amely most Betlen kezébe került a pozsonyi vár elfoglalása után, és a nádor kiszolgáltatja neki. Hát most akkor ott van a Szent István korona, koronázási jelvények Betlen kezében. Forgathatja, nézegetheti, fejére teszi, nem teszi, stb. Mi legyen, hogy legyen? És a nádor is teljes mellszélességgel mellette áll.
Betlent Magyarország királyává kívánják koronázni.
Hát igen, 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 hogy mennyire reális, mennyire nem reális, stb. Na most a nádor össze is hívja az országgyűlést, ugye, és ez 1620 augusztusában meg is történik, ez az országgyűlés, ugye Besztercebányán, és ott királyá választják. Tehát, amin még nem fordult elő a magyar történelemben, királyá választották. Van király Magyarországon, hát második Ferdinánd ugye a magyar király, tehát második Mátyás halála után, hiszen ugye a Habsburg magyar királyok mindig gondoskodnak arról, hogy már életükben megválasztják és megválasztatják az utódot, és amikor ő meghal, akkor automatikusan ugye a helyébe lép a megválasztott, akkor pedig koronázott királyként. Tehát második Ferdinánd, mint koronázott magyar király van, és most lett egy választott király. Most akkor ugyanúgy a Rex Electus és Non Coronatus meg egy Rex Electus Coronatus közötti viszony, hogy alakul, mint alakul az el. És itt a külpolitikának ugye nagyon-nagyon komoly befolyásoló szerep jut, hiszen 1620 novemberében Fehérhegynél hát nagyon-nagyon súlyos vereséget fog majd Falci Frigyes szenvedni, és a protestánsoknak az ügye ilyen értelemben azonnal aláhanyatlik. És a csehországi események, azok mind-mind természetesen ugye visszahatnak a magyarországi eseményekre is. Tehát van egy választott király, aki most nem tudja eldönteni egyelőre, hogy most mi legyen ezzel a koronával, hogy koronázás legyen, nem legyen. Na de én azt hiszem, hogy ez Betlen éleslátását igazolja, hogy egy protestáns személy Magyarországon az esztergomi érsek koronázása nélkül, hát, hogy is mondjam, csak lehet egyáltalán törvényes uralkodó kifogadja el ebben a keresztény Európában. Hogy is, mint? Hát egy nemzetközi elismertség hiány, itt egy élő halottról van szó. Protestáns uralkodó, Skandinávia, Svédország. Svédországnak a elismerése kellene, vagy Svédországnak a nagyhatalmisága kellene ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen ez. Na de hát ez most 1620-ban nincs, ellenben van török győzelem. 1620-ban van, mégpedig Moldáviában egy hatalmas nagy ugye, győzelem fogja a lengyeleket megbénítani, úgyhogy ezért a lengyelek ebben az egész 1620-as ügyben, csehországi ügyben nem tudnak részt venni, mert egy nagy katonai vereséget. És 1621-ben ugye II. Oszmán szultán megüzeni a lengyeleknek, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. És ez Betlennek a pozícióját egyértelműen javította volna, és egyértelműen akkor egészen más konstellációt teremthetett volna, például itt akár magyar, akár erdélyi vonatkozásban. Csak 1621-ben a törökök katasztrofális vereséget fognak szenvedni Ho Chi Minh-nál, és ez az 1621-es Ho Chi Minh vereség a törököknek hát a expanzióját megtöri, ugyanakkor pedig Betlent mind a Fehérhegyi, mind pedig a Ho Chi Minh vereség arra kényszeríti rá, hogy teljesen elszigetelődött. És ebben a helyzetben vagy katonai vereség, vagy kapituláció, vagy pedig kiegyezést keresünk. a Nikolsburgi pacifikáció. Ez a bécsi pacifikációnak a megerősítését jelentette egyrészt, másrészt pedig jelentette a Bethlen Gáborhoz csatolandó hét vármegyét. Tehát itt is egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, a vonatkozásban, hogy nem az erdélyi fejedelemség területen nőtt meg hét vármegyével, felső magyarországi vármegyével, hanem ez Bethlen Gábor közvetlen kezéhez kerülő hét vármegye, és ez a hét vármegye, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint a Borsod-Abaúj, ugye Zemplén, és még ugye itt van Ung vagy Ugocsát, oda illesztjük, ezekről a vármegyékről van szó. Tehát szó nincs arról, hogy az erdélyi fejedelemség területe megnövekedett volna, nem, hanem az kifejezetten Bethlenhez és Bethlen Gáborhoz. Ez a hét vármegye, ez egy nagyon-nagyon komoly gazdasági erőforrás jelentett Bethlennek, úgyhogy nem csak az erdélyi fejedelmi birtokok, hanem a hét vármegyének jövedelme is a fejedelmi kincstárat fogja gazdagítani. És a fejedelmi kincstár gazdagodása, ez majd a gyulafehérvári udvarban ugye csapódik igazán le. És nagyon-nagyon, hát nem vitatható, de mindenféleképpen meghökkentő kijelentést szeretnék tenni. A vonatkozásban, hogy az erdélyi fejedelemségnek a gazdagodása, az erdélyi fejedelemségnek anyagi gyarapodása, az bizony a felső magyarországi gazdagságból eredeztethető. Hogyha szerényebben akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy nagyban hozzájárult az erdélyi fejedelemség gazdasági gyarapodásához a felső magyarországi ilyen-olyan jövedelmek. Tudnélik, ugye protestáns uralkodóként valamennyi katolikus egyházi birtokot anyagilag megterhelt, eladományozott, árendelbe tett, valamennyi szerzetesrendnek az anyagi javait szintén ilyen értelemben kisajátította, tehát nagyon-nagyon komoly anyagiakat vont ki ebből a térségből, amit az erdélyi fejedelemségbe fog majd befektetni. És az a gyulafehérvári fejedelmi udvarnak például a pompáját minden további nélkül növelte. Tehát igenis ezeket a kikényszerített anyagiakat, ezt nem saját vagyonák gyarapítására, vagy családjának, vagy családtagjainak a meggazdagítására fordította, hanem a gyulafehérvári udvarnak a európai szintű kiépítéséhez. Tudnék, az európai szintű kiépítését elsősorban a szellemi azonosulást szeretném hangoztatni, és nem a külsőségeket. A külsőségek is fontosak és lényegesek, hogy van felszerelve ez az udvar, hogy néz ki, milyen gyertyatartók világítanak, milyen evőkészletet, étkészletet adnak, ugye, meg hogy fogadják a követeket, milyen ajándékokkal távoznak, stb. Nem erre gondolok elsősorban, hanem arra gondolok, hogy a tudásnak, művelődésnek, könyvtárnak, iskolának milyen szerepe lett, és milyen szerepet szánt a fejedelem. Nagyon-nagyon komoly anyagiakat áldozott arra, hogy Gyulafehérvár művelődési központ legyen, európai szintű művelődési központ legyen, könyvtárnak, vagy például a kancellária nem csak iratkibocsátó, hanem iratmegőrző, tehát levéltárként is működjön és működjön. Hivatásos könyvtáros, hivatásos irattáros, stb. Fog működni Bethlen udvarában. Tehát igenis ezek a nyugati minták, ezek a művelődési minták, igenis az erdélyi fejedelemségben fölbukkannak, és nem csak hogy fölbukkannak, hanem nagyon-nagyon komoly anyagiakat áldozott arra, hogy tanítassa például az erdélyi tehetséges ifjakat, és mind keleten, mind nyugaton. Tehát protestáns egyetemekre fogja őket küldeni, peregrinálnak ezek, na de a portán is ott vannak az ő képviselői, és ott vannak a fiatal tehetséges deákjai, akik betanulnak, és beletanulnak a diplomáciai gyakorlatba. Nem csak itt a nyelvről van szó, hanem nyilván a kapcsolatépítésről, nyilván a perspektívának, és az utódoknak a betanításáról van szó. Úgyhogy Bethlen erre nagyon-nagyon odafigyel, és nagyon-nagyon nagy támogatást kapnak ezek a fiatalok, akik visszatérve a peregrinációból mind a fejedelem szolgálatában fognak fölbukkanni, és mind ugye a diplomáciai, tudományos pályán fognak majd érvényesülni. Nem véletlenül udvari történetírókat foglalkoztat, és nem véletlenül erdélyi történetek a megírása ekkor fog elindulni, megkezdődni, és magától értetődő az is, hogy az adott fejedelemnek a dicsérete is nagyon szépen kimutatható és kibontható ebből a történetből.
1629-ig uralkodik, ugye akkor hal meg Bethlen Gábor. Egy kicsit térjünk vissza előtte arra, hogy azért ő még egy nyugati feleséget is hoz az erdélyi udvarba, Brandenburgi Katalint.
Így van. És arról nem is beszélve, ugye, hogy van még nekünk egy Báthori Gábor temetéssel kapcsolatos, ugye, ki nem fejtett gondolatunk is. A 30 éves háború egyetlen vonulatát érintettük, amikor itt az 1619-21-es évekre utaltunk, még a 20-as években kétszer is megismétli a kitámadását, igaz, Magyarországra, amelyek ugyancsak a Nikolsburgi pacifikációnak a megerősítésével fognak zárulni. Ezek a kitámadások az ég adta világon semmi módosítást és módosulást nem fognak majd eredményezni a korábbiakhoz képest. De az 1626-ot, mint fordulópontot, igenis a házasságát, azt feltétlenül emlegetnünk és értékelnünk kell. Arról van szó, hogy a korábbi éveknek a tapasztalataiból kiindulva látszik, hogy csak Európában lehet gondolkodni, és európai koalícióban lehet érvényesíteni bizonyos erdélyi érdekeket. Ez pedig csak a protestantizmusnak a oldalán keresendő és kereshető, és formálódik egy nagyon-nagyon komoly észak-déli tengely, ennek Svédország az irányítója, vezetője, és a protestantizmusnak megvan talán az a lehetősége, hogy északról délre haladva, Erdélye bezárólag egy egybefüggő politikai tengely jöjjön létre. És akkor Svédországból, ha elindulunk, és haladunk ugye a Balti-tengeren keresztül délre, akkor itt Pomerániára tetszene gondolni, Brandenburgra tetszene gondolni, Szászországra, akkor itt most hogy állunk Szilézia Morva vonatkozásában, és Magyarország vonatkozásában, és Erdély protestantizm. Tehát megvan egy nagyon-nagyon komoly, reális esély arra, hogy ez egy egybefüggő tengely legyen, abban az esetben, hogyha a pozíciókat sikerül majd Felső Magyarországon stabilizálni, és lehetne Felső Magyarországon stabilizálni úgy, hogy egy brandenburgi szász vonalat lehessen az erdélyivel egybekötni. Tehát ez a házasság, ez a brandenburgi Katalinnal kötött házasság végeredményben a protestantizmus tengelyének kialakításának nagy európai tervéhez igazodik, és világos, hogy a 30 éves háborúnak svéd szakaszához is így köthető és kötendő. Brandenburgi Katalin, hát jóval fiatalabb, ugye, mint Bethlen Gábor. Brandenburgi Katalin Erdélybe való érkezése, hát ez mindkét oldalról, tehát a Brandenburgot figyelembe véve és Erdélyt figyelembe véve, ez egyértelmű, hogy ez egy politikai házasság. Még inkább alátámasztanám azzal, ugye, hogy a brandenburgi választó fejedelemnek másik lánya, az pedig Gusztáv Adolfnak a felesége. Tehát így sógorság is a protestáns kapcsolatok kiépítése. Tehát a rokoni alapon is működtethető ez a protestáns vonal. Ez a protestáns vonal, mármint svéd Brandenburg és így Erdély, Lengyelország irányában is komoly problémát, vagy nem problémát, hanem fenyegetést jelent. Tudnék, a svédek a balti-tengeri kikötőket igyekeznek elragadni Lengyelországtól, és ez 1621-29-es háborúban sikerül is. Tehát még ez a, főleg Rigának az elfoglalása a fontos és lényeges ebben az egész háborúban, ez 1621-ben következik be, de 29-ig húzódik ez a Livóniáért folytatott küzdelem, de ez megint csak a svéd terjeszkedés, és megint csak a protestantizmusnak térhódítását, és délre történő előre haladását igazolja. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes akció a svédek által indított politikai térhódítás, és el kell szigetelni ezeket a ilyen-olyan próbálkozásokat, és a svédek világosan látják, hogy Európában az ő megjelenésükhöz is, tehát szigorúan most a kontinensre, hogyha gondolunk, tehát itt a belső európai térségre gondolunk, az a lengyel területeknek a megszerzésén keresztül vezet. Úgyhogy ez a Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin házassága, ez a lengyelek vonatkozásában veszélyforrást jelent. Na most ide kötném és kapcsolnám ezt a bizonyos 1627-es Báthory Gábor újratemetés gondolatot. Tudnilik, 1626-ban, miután megtörténik a házasságkötés, van egy nagyon-nagyon fontos külpolitikai mozzanat, mégpedig ugye a Német-Római Császárság és Oszmán Birodalom közötti békemegújítás. És a békét megújították, tehát 1625-ben itt a Szőnyi béke, az nem más, mint a zsitva-torkolati békének ugye a megújítása, és a megújítást Bethlen szerette volna elkerülni, mégpedig a vonatkozásban, hogy az erdélyi fejedelemséget szakítsuk ki a Magyar Királyságból, és legyen ez egy önálló, szuverén ország, és mindkét fél ismerje el a szuverenitását. Tehát a Porta is ismerje el, és a másik oldal, tehát a Magyar Király, Német-Római Császár is, és egyik uralkodó sem hajlandó erre. És miután ez egy hatalmas nagy csalódás, mert mindkét irányba csalódás, mert ő úgy gondolta, hogy igenis a két nagyhatalom érdekelt lesz abban, hogy ezt az egész ügyet, ezt a Duna-medencében kialakult veszélyforrást felszámolni, és ezt így meg lehetne oldani, ez nem történik meg, mindkét nagyhatalom számára ez a megosztottság, felosztottság, ez igenis megfelel, és az mindenképpen megfelel a magyar királynak is, hogy van egy princeps. A princeps az természetesen törökhöz kötődik, kapcsolódik, na de mindig kordában tartható. Mint ahogy arra később is lesz majd példa, hogy igenis kordában tartató, és mindkét fél érdekelt abban, hogy kordában tartsák azért az önállóságot. Mint ahogy ez most bekövetkezett a Szőnyi békével. Na most a házasság ilyen értelemben, ez most a Szőnyi békétől eltérő politikai irányt is mutat, és lengyeleket igenis sakba lehet tartani, vagy sarokba lehet szorítani, abban az esetben, hogyha egy Bethlen Gábort, ne adj Isten, az egy erdélyi fejedelmet be lehetne játszani valahogy a lengyel trónra. A svédek északról ugye katonai támadás, és nem állnak meg Livóniában, hanem haladnak délre, és akkor ez a brandenburgi Katalinnal kötött házasság, ez akkor Brandenburg-Erdély megint közvetlen szövetséget és katonai koalíciót is jelenthetne, és akkor ez bizony hát életveszélyt fog a Zsecsposzpolita számára jelenteni. És én úgy gondolom és értékelem, hogy Báthory Gábornak az újratemetése, fejedelemhez illő temetése, ez üzenet a lengyeleknek, hogy Báthory István emlékét megfelelően kezelik Magyarországon, és az utódok, az erdélyi fejedelmek is megfelelően bánnak a Báthory elődökkel, és ezt a nagy ceremoniális temetést szerintem 1627-ben ezért fogja megrendezni, hogy igenis neki ebben távlati szándéka, hogy hát ha Lengyelország irányába mégis sikerült azért ezt a protestáns csápokat kinyújtani, és be lehet majd saját magát, vagy egy erdélyi fejedelmet játszani a lengyel trónra.
2013-ban emlékeztünk meg Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulójáról. Milyen a megítélése Bethlen Gábornak a magyar történelemben?
Most akkor a tudományos megemlékezésekre kell nekem hivatkozni, hiszen 2013 őszén nagyszabású rendezvények, tudományos konferenciák zajlottak. A konferenciák sorából kettőt szeretnék kiemelni, amely központi programot is jelentettek. 2013. október 24-én, 26-án Kolozsváron volt egy nagy nemzetközi konferencia, és ennek a konferenciának a célja az volt, hogy ahol megválasztották, azon a helyen történjen meg a méltó megemlékezés, és Magyarországot ugye reprezentáltuk, én is közre működtem ebben a konferenciában, vagy tartottam előadást, mégpedig Bethlen Gábor és a lengyelek címmel. Minden tevékenységét vagy területet igyekezett ez a konferencia föltárni. Ez jelentette a politikát, jelentette a művészetet, jelentette az udvartartást, szóval egy nagyon-nagyon nagy átfogó képet rajzolt Bethlenről. A nagy formátumúságát senki nem kérdőjelezte meg, a ravasz politikus diplomáciai húzásait senki nem kérdőjelezte meg. Itt elsősorban itt, ugye itt a felső magyarországi hadjáratoknak a értékelése, egyáltalán itt nem tudom, a protestánsoknak a túlkapása vagy nem túlkapása, ez mint vitatéma ugye előjött, meg előjöhetett. De nagyon-nagyon méltó megemlékezés volt ez a konferencia, amely már azóta megjelent nyomtatásban is, egy hatalmas nagy, több mint 600 oldalas tanulmánykötet jelent meg erről a konferenciáról. A másik fontos megemlékezés az a Tudományos Akadémia szervezésében novemberben zajlott, és itt a gazdasági és jogtudományi osztály, illetve a filozófia történettudományok osztályának összevont programjáról lehet számot adni, és a korban megfelelő kutatási eredményekkel rendelkező kollégák tartottak előadást. A közérdeklődése tarthatott számot az a nagyszabású kiállítás, amely 2013. november 12-én nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, és egész februárig nyitva volt, és Bethlen egyáltalán pályafutását és Bethlen Gábornak méltatását tárgyi emlékekkel mutatta be, nagyon-nagyon hát jól összeválogatott és kölcsönkért tárgyaknak a megtekintésével lehetett betekinteni, hogy mégis hogy nézett ki, mit nézett ki Bethlen Gábornak udvara, illetve hát azok a tablók, amelyeken elhelyeztek magyarázó szövegeket, lehetett olvasni, hogy ugye hogyan is nézett ki ez a 17. századi gyulafehérvári udvar. Erről készült katalógus nagyon-nagyon szépen beszámol. Sajnos a rádió hallgatók nem látják ezeket a nagyon-nagyon szép török szőnyegeket, vagy éppen gazdagon díszített lószerszámokat, vagy éppenséggel a zeneszerszámokat, amelyek a gyulafehérvári udvarban fölbukkannak. Thank you.
Elhangzott műsorunkban Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.